Osztomazést.
Széke Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Forró László. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes elvtárs, Széke Ervin. A héten a kormány elfogadta azt a pénzügyi törvénycsomagot, amely nagyon komoly ellenállást váltott ki egyes szakszervezetek részéről. A sajtóhírek szerint ezek a megmozdulások folytatódni fognak. A héten már hétköznap is tüntettek, nem csak a bevett szokás szerint hétvégén. Miért van erre a törvénycsomagra, adóügyi változtatásokra szükség?
Nem csak pénzügyi kérdésről van szó, bár elsősorban arról. Ugye Romániában mindent átított a politika, és egyfajta politikusi, vagy a politikusok egyfajta lehetőséget látnak arra, hogy ezzel az egyébként szakmai jellegű törvénycsomaggal is valamiféleképpen erősítsék, vagy javítsák a pozícióikat. Ugye egyfelől a kormányzat azt mondja, hogy mennyivel jobb lesz ezután a munkavállalóknak, mert magasabb lesz a fizetésük, a szakszervezetek, és ugye látjuk a kormány tagjait szinte minden este valamelyik hírtelevízióban, mint a gyerekeknek az iskolában egy táblánál elmagyarázzák és kiszámítják, hogy mennyivel fog növekedni a fizetés, illetve a jövedelem. Másfelől a szakemberek vagy a szakszervezetek olyan független szakértőknek a véleményére hivatkoznak, akik azt mondják, hogy lehet, hogy ugyan a fizetések nőni fognak, viszont a jövedelem összességében csökkenni fog, miután minden egyes ilyen intézkedést bevezetnek. Nagyon nehéz ebben a kérdésben ma még tisztán látni. A legfontosabb és a legtöbb vitát kiváltó kérdés az a része a törvénycsomagnak, amelynek révén a különböző járulékokat a munkaadó helyett a munkavállaló nevében fogja kifizetni, de ugyancsak a munkaadó. A kormány szerint erre azért van szükség, mert így a munkavállaló nevében több pénzt fizetnek be a különböző intézményeknek, illetékek révén, és ennyivel majd nőni fog az a hozzájárulás, amit majd később szociális biztosítás, illetve nyugdíj formájában megkaphat. Ezt az intézkedést másfelől erősen vitatja, különösen az Alfa szakszervezet, illetve az országos szakszervezeti tömb. Én megmondom őszintén, nem vagyok elég okos ahhoz, hogy ezt a kérdést helyesen lássam, ezért megkérdeztem egy pénzügyi szakembert, ő azt mondta, hogy az ő számítása szerint nem fog veszíteni a munkavállaló, nem is fog túlságosan sokat nyerni, és illetve a nyeressége az nem azonnali nyeresség lesz, hanem majd esetleg akkor, amikor majd nyugdíjas lesz, akkor amikor kiszámolják a nyugdíját, akkor egy magasabb befizetési kvóta után fogják ezt kiszámolni, de a munkaadó az szintén nem fog veszíteni semmit, mert ő eddig is befizette ezt az összeget, ezután is be kell, hogy fizesse. A kérdés az, hogy valóban befizetik-e, hiszen a munkaadó, hogyha nem fizeti be, akkor azt mondhatja, hogy nem ő kell befizesse, hanem a munkavállaló, és megpróbálja esetleg bérformájában kifizetni neki. Én úgy hallottam, hogy van egy olyan sürgősségi kormányrendelet tervezet is, amely egyenesen börtönbüntetéssel sújtaná azokat a munkaadókat, akik ezt a kötelezettségüket nem rólják le a munkavállalókkal szemben. Meglátjuk, hogy majd az elkövetkező napokban, hogy mindebből mi valósul meg. Egyelőre én inkább a politikai csatározás részét látom, amelynek tulajdonképpen most van itt az ideje, hiszen hogyha január 1-től ezeket érvénybe léptetik ezeket az intézkedéseket, akkor utána egyértelműen ki fog derülni, hogy kinek van igaza, a kormánynak vagy a szakszervezeteknek.
Igen, de ehhez két hozzáfűzni valóm is lenne. Egy, ha börtönbüntetéssel is büntetik, amíg börtönbe kerül, jól tudjuk a mindennapi valóságból, hogy az elég hosszú idő. A másik pedig az, hogy az adóval kapcsolatos, adózással kapcsolatos törvényeket azért, ha jól tudom, 6 hónappal életbe léptetésük előtt kell meghozni. Igaz, ezt egyik kormány sem tartotta be.
Így van. így van, mind a két kérdésben egyetértek. Tehát vannak kockázatai ennek a törvénycsomagnak. Kérdés az, hogy megkockáztatják-e a munkaadók, hogy hát ne fizessék be ezeket a hozzájárulásokat. A gyakorlat fogja ezt eldönteni. A többség ebben az esetben, és én úgy gondolom, hogy jogkövető magatartást fog gyakorolni. A másik kérdés valóban, hogy a kiszámíthatóság, az átláthatóság az azt követelte volna meg, hogy legalább egy fél évvel ezelőtt már meghozzák ezeket az intézkedéseket, és nem egyik hónapról a másikra.
Diktatúra a sik, akik ügyesek, mint pénzügyesek. Az állampolgár régen te komcsi volt, vagy nem volt komcsi. Ez volt a divat, és itt az új csodás, pénzügyi elnyomás, a zsebátvilágítás. Itt van az új idő, új diktatúra jő, a nagy közpénzre nyúlás. Ha vagy pénzügy is, vagy a vagy nem, vagy az nem vagy pénzügyi, tiéd a gűri. A diktatúra, máma már pénzügyi, zsebedben kutat, van mutatudat. A régi jó puha, komcsi diktatúra, helyett a pénzügyi jött. Amely már ott lapult, készen, hogy ránk nyomul, Vénkádár háta mögött. Igen, a zsarú slicetben nyúlhatott a politika, illagjét gyanú. Máma a zsebed kutatja át a szer és a pénzügy is. Dél van az adó, de másba sem tehetsz, legfőjjebb elmehetsz demokráciába be. De másba sem tehetsz, ugyanúgy elmehetsz az édesanyádba be. Máma az ügyesek, mint pénzügyesek, nem pártagok. Ha már a pénzügyi diktatúra kisfia vagyok. Ő mutat új utat, míg zsebedben kutat, ahogy a zsebtől vagyok. Ő mutat új utat, míg zsebedben kutat, ahogy a zsebtől vagyok. A függöny fölment, itt az új felvonás, ma az ügyesek, mint pénzügyesek. Az ő gyerekük mehet Oxfordba, majd a tied marad. Állni a szarat, lám itt a pénzügyi diktatúra, ami kövesd az új divatot. Ne hagyjad el magad, tudd az aranyat, most attól lopni fogok. Ha már a pénzügyesek olyan ügyesek, jóra bújjanak, de hát akkor meg kormillióban lopni is szabad. Vissza tőlük azt, amit ők állami szinten ne akasztanak. Ne csak a rossz hajt, pénzügyi vérvonal, jusson el Oxfordba majd. Ne csak a rossz hajt, pénzügyi vérvonal, jusson el Oxfordba majd. Ne csak a rossz hajt, pénzügyi vérvonal, jusson el Oxfordba majd.
Térjünk külföldi témára. A hétvégén Dmitrij Pleskov, orosz elnöki tanácsos nyilatkozata szerint találkozik Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. akit nagy hatalom vezetője, az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési Fórumon Vietnámban fog tárgyalóasztalhoz ülni. A megbeszélések témája várhatóan Észak-Korea nukleáris fegyverkezése kapcsán kirobbant válság lesz.
Igen, így van. Hát ugye most már látjuk azt, hogy közel sincs akkora barátság az Egyesült Államok elnöke és az orosz elnök között, mint amilyennek ez indult, vagy amilyen a tavalyi választási kampány során mutatkozott. Elég feszült a viszony a két ország között, viszont azt hiszem, hogy Észak-Korea egy veszélyes gócpont pillanatnyilag a világon. Nem lehet tudni pontosan, hogy vannak-e olyan nagy hatósugarú rakétái, amelyekkel elérhetik az Egyesült Államokat, illetve hogy ezekre a rakétákra fel tudnak-e szerelni nukleáris robbanófejeket. Minden esetre a veszély fennáll, vannak olyan szakemberek, amerikai szakemberek, akik titkosszolgálati forrásokra hivatkozva azt mondják, hogy Észak-Korea rendelkezik ilyen fegyverrel, ebben az esetben pedig össze kell fogni egy ilyen gyújtogató ellen, hiszen teljesen kiszámíthatatlanná válik a világ biztonsága, hogyha nukleáris fegyverekkel kezdenek el harcolni egymás ellen Észak-Korea és az Egyesült Államok. Én azt hiszem, hogy Oroszországnak itt kulcs szerepe van, és még van egy szereplő, aki nagyon fontos ebben az összjátékban, ez Kína. Abban az esetben, hogyha Kína is és Oroszország is partner lesz abban, hogy valamiképpen megfékezzék akár gazdasági szankciók, akár diplomáciai kapcsolatok révén Észak-Koreát, akkor mindenképpen érdemes tárgyalóasztalhoz ülni, és érdemes félretenni egyéb politikai fenntartásokat egymással szemben, hiszen senkinek nem lenne jó most egy atomháború, sem Észak-Koreában, sem pedig az Egyesült Államokban. Tehát én azt mondom, hogy bölcs döntés volt a két politikus részéről, hogy megragadják ezt a lehetőséget, és tárgyalni fognak.
Én nem tudom másképp, csak ennyit tudok, és hiába kérnéd, más nem adhatok. Jöhet egy másik, ki többet ígér, és szebben dalol majd, mint ő meg én. Ígért, hogy más lesz az életünk, ígért, hogy szebbet nem is képzelhetünk. A cél, a győzelem, az minden szentesít. Ha győzni akarsz, csak az ígéret segít. Én nem tudom másképp, csak ennyit tudok. A csodák helyett csak egy mosolyt adhatok.
Megért, hogy higgy el, amit nem hiszek, nem tudok járni a víz fele. Ígért, hogy más lesz az életünk, ígért, hogy szebbet nem is képzelhetünk.
A föld forog velünk, a nap körül tovább, élünk kedvesen, ez itt a mennyország, csodálatos világ. Semmit se hall, semmit se lát, csodálatos világ. Elárulja mindig önmagát. Hogy mi lesz a vége, nem tudhatom.
Sötétben élek, fényről álmodom. Honnan jöttem, hová megyek?
ha tudnám a választ, elmondanám neked.
Nem tudom, hogy miért vagyok itt, nem tudom.
Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ,
én nem tudom más,
semmit se hall,
csak ennyit tudok. A csodák helye, csak egy mosolygathatok.
Csodálatos világ, én nem tudom másképp.
Semmit se hall,
csak ennyit tudok.
Csodálatos világ,
a csodák helye, csak egy mosolygathatok.
Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ.
A jövőben a férfiak is szülhetnek gyerekeket. Richard Paulson, az Amerikai Szaporodás Biológiai Társaság elnöke szerint ez akár már holnap is lehetséges. Mindössze néhány apróbb részletkérdést kell még megoldaniuk a kutatóknak. Paulson szerint egy férfi akkor adhat életet egy újszülöttnek, ha testébe anyaméhet tesznek be, és bizonyos hormonális változtatásokat eszközölnek a szervezetében. A férfi biológiai adottságai miatt a szülés csak császármetszéssel lesz lehetséges. No, mikor adják az első Nobel-díjat a férfinak, aki szült?
Igen, hát ez egy ilyen kis színes hírnek indult, de aztán arra gondoltam, hogy ha ez valóban így van, és ez már ennyire karnyújtásnyira van, akkor egy sor jogi kérdést is fel fog vetni, hiszen eddig ugye a jog csak azt szabályozza, hogy az anya mindig biztos, és az anya szülhet gyereket. Abban az esetben, hogyha az apa is szülhet gyereket, akkor ennek jogi következményei is vannak. Nem tudom, hogy akkor szülési szabadságra mehet az apa is, vagy hogy történik ez.
Hát mehet más... most is gyereknevelésére végül is.
Hát gyereknevelésére igen, de no, a másik kérdés pedig az, hogy ebben az esetben a melegházasságok esetében megoldható akár az is, hogy két férfinek legyen gyereke. Úgyhogy ez, mondom, hogy egészen biztos, hogy egy sor jogi, etikai, politikai problémát fog felvetni. Kérdés az, hogy egy gyerek egészséges fejlődése biztosított-e abban az esetben, hogyha két apja van, és nincsen egyetlen egy anyja se, vagy hát ez egyik anyja is férfi. Úgyhogy mindenképpen egy mélykasba nyúltak bele azok a kutatók, akik ezt a technológiát, hogy úgy mondjam, kifejlesztették. Másfelől viszont úgy látszik, hogy a tudománynak nem lehet határt szabni, és hát az egyenjogúság immár ilyen csúcsokat is meghódított, hogy már nem csak a nők szülhetnek, hanem a férfiak is. Hát érdeklődéssel várom, hogy mi lesz ennek a folytatása.
És lesz férfi és női szülőszoba.
Igen, akkor valószínűleg. Igen, és hát akkor a szülészetek sem lesznek kimondottan csak a nők számára fenntartva, hiszen ha a férfiak is születnek, akkor ők is külön szülőszobát kapnak. Hát,
nem csak látogatóba mennek be.
Így van.
Thank you.
fontosabb, mint az álmai. Még egy szót se tudsz, mégis annyian hisznek neked, édes kisfiam. Tudom, mindenütt így van ez a nagy világon, ha egy kisgyerek megszületik. Mert a kisgyerek egyszer felnő, s talán sikerül, hogy a könnyeket nevetésé, a gyűlöletet szeretetté, és az ellenségeket barátokká változtassa. Ezt érzem én.
Ezzel zárjuk mai műsorunkat. Én Ervin nevében is megköszönöm a figyelmüket. Forró László vagyok. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A szürke ház falakra rászakadt már az este, valahol felsír még egy kisgyerek. Hallom, az édesanyja dallal csitítja el. Hallgatom a nyitott ablaknál, s végül én is énekelem. Könnyű álmot hozzon az ég, el hűs dunai szél. Aludj el, kis ember, aludj el. Álmodj hintát homokozót, álmodj réteg kis patakot. Aludj el, kis ember, aludj el. Háztetőn ott neked táncol a hót, lenéznek rád a fénylő csillagok. A sötét folyó parton álmos nagy béka ül, hangtalan suhan egy kis madár, látod ő is az a repül. El hűs dunai szél, aludj el, kis ember, aludj el. Álmodj hintát homokozót, álmodj réteg kis patakot, aludj el, kis ember, aludj el.
szürke házfalak közt álmot sző most a csend. Valahol alszik már egy apró kisgyerő. És hazavezetsz, mikor elgurult az utolsó forint, és a saját fiam csak úgy rám legyint, mikor senkim nincs és nem is lesz, de majd kézen fogsz és hazavezetsz. Senkinek se kell a meló, és csak úgy össze-vissza lóg a karom, és a szorongás úgy elővesz, te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Mikor túl sok volt a bor meg a sör, s az élet szétizél meg agyongyötör, mikor egyáltalán nem szeretsz, mégis belém karolsz, hazavezetsz.